A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Lacó György, az Alphavet ZRT Baromfi technológiai üzletágának vezetője. Szervusz, jó estét kívánok!
Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát több oka van, hogy meghívtalak. Az egyik az, hogy olvastam valahol, hogy egyre nő a baromfi hús fogyasztás is világszerte, illetve, hogy ezzel együtt nő a termelés is világszerte, és hát persze Dél-Amerikait jelentősen kiharapja a saját piacait mindenhonnan, de gondolom itt a magyar tenyésztőknek is van módjuk azért belerúgni a labdába, ha máshol nem itt Európában. Szóval erről szeretnék beszélni, aztán pedig arról, hogy milyen jövőt látsz ebben a történetben, különösen úgy, hogy egészen, hát ha nem is űrtechnológia, amit ti mostanában telepítetek, de hát hogy az gondolom elsősorban a munkáskezek hiánya, a szakértő munkáskezek, megbízható szakértő munkáskezek hiánya, és lehetne még sorolni ezeket a jelzőszerkezeteket, az jelentős problémát okozhat, vagy kihívásokat okozhat a baromfi ágazatban, nem beszélve a madárinfluenzáról, mint az egyes számú közellenségről ebben az iparágban. Szóval van miről beszélni, és mielőtt elkezdenénk az űrtechnológiát, vagy hát a legújabb technológiákat, ahol hát nem is tudom, hány ember üzemeltet, csak így zárójelben megelőlegezve a témát, hány ember üzemeltet egy ilyen modern, több, nem is tudom, több százezer baromfival működő telepet?
Broiler telepet nézünk, az általában ilyen 6-8-10 istálló, ne vegyünk 10 istállót, istállónként 1400 négyzetméterrel, azt általában műszakonként egyetlen egy ember felügyeli. Nem is igazából állatgondozók vannak már, mint régen, hanem félig meddig gépészeknek kell, hogy legyenek, mert ezt a teljesen automatikusan működő rendszereket kell időnként fölülbírálni, vagy ellenőrizni, vagy felügyelni.
Na hát ez viszont jó hír mondjuk a tulajdonosoknak, akik így módon azért elég költséghatékonyan meg tudják oldani. Na majd akkor erről is beszélünk, de akkor térjünk vissza oda, hogy nő a baromfi hús iránti igény, világszerte, Magyarországon is gondolom.
Így van. Egyébként a felvezetődben nagyjából el is mondtad a beszélgetésünk, ez zanzásítva. Igen, nő a baromfi hús iránti igény, hogy most pontosan miért, meg erre sok elemző szokott sokféle választ adni, hogy miért csökkent a sertésé, miért a pulykájé, és hogyan. Valójában, ami igazából növekszik, az a csirke iránti kereslet. Tehát, hogyha baromfit a Magyarországon tenyésztett baromfit ágazatokat veszük, és most a húságazatról beszélünk, akkor pulykáról, pecsenykacsáról, húslibáról, hízott libáról és a broiler csirkéről beszélünk. Gyakorlatilag mindegyik ágazat sugorodóban van, a broiler csirke kivételével, az viszont exponenciálisan növekszik. Hazánkban és Európában is.
Ennek akkor az okára még nem jött rá senki, vagy az ilyen egyszerű, hogy ez a legolcsóbban előállítható húsféle, a legnagyobb biztonsággal, éppen ezért nincsenek nagy árkilengések, elbírja még a kedvezményeket is, és ezt a vásárlók honorálják vásárlással?
Nekem be se kell szólalni, Laci, úgyhogy mindent el is mondtad, valójában így van. Igen, az előállítási költsége a legalacsonyabb, valójában a bolti ára is, ha nézzük, a legalacsonyabb. Ma már a pecsenyekacsa, tehát a kacsahús vagy a libahús abszolút kurrenciknek számít, tehát csak bizonyos népcsoportok eszik rendszeresen, vagy mi eszünk néha ünnepnapokon. Nagy nehezen sikerül rábeszélni a családot, hogy karácsonykor legyen liba vagy a kacsát, azt mostanában rendszeresen eszünk, tehát megvan, nem töltött káposzta, hanem sült kacsa. De ezt nagyon sok, nagyon kevésszer tesszük meg, valójában az ára is igaz, illetve az elkészítés módjánál is szerintem az is változott, mert ugye ebben a rohanó világunkban gyorsan szeretünk mindent, tele vagyunk gyorséttermekkel, a gyorséttermek tele vannak csirkehússal, ott nem nagyon lehet kacsacombot kapni, meg libanyakat, viszont a csirke melbős a csirke combol töménytelen mennyiséget.
Sőt, és hát a kebabosok is most már csirke combol készítik, igen, ezt az apró húst. Szóval akkor igény az van bőven, és ha jól tudom, Magyarországon elég sokan foglalkoznak a csirke hústermeléssel.
Elég sokan, és egyre jobban növekszik. Hát ez egy dinamikusan fejlődő üzletág.
A kacsások meg a libások is átálltak.
Zsugorodnak össze. Hát a becsenyekacsánál és a húslibánál ez a madárinfluenza, ez sajnos ez meghozta az eredményét, ez rossz értelembe véve, egyre többen hagyják abban. hiszen amikor ki kell írteni egy állományt, és utána nem telepíthet be fél évig. Tehát az a megélhetési forrás, amiből ezek a kis családok, vagy a családi gazdaságok éltek, az megszűnik, vagy lefeleződik.
Miért ott nincs ilyen technológiai ugrás, mint a broiler csirkénél, hogy gyakorlatilag zárt rendszerben tenyészthetőek ezek az állatok?
Lehetne, a pecsenyekacsa az zárt rendszerben tenyészthető, hát ez már bizonyított tény, sőt Magyarországon ebbe az irányba mozdult el a pecsenyekacsa tenyésztés. Tehát az, hogy kiengedem a homokra, a szilfaerdőre, és ott a vadmaradakkal együtt el van, ez megszűnik, ez meg fog szűnni, én nem adok ennek a rendszernek 2 évet, és ez eltűnt. A pecsenyekacsát ugyanúgy bevisszük, vagy bevitték istállóba, gyakorlatilag mindig azt a szót használtak, hogy broileresítették, mert a kacsa ezt viszonylag jól tűri, és meg lehet csinálni. A liba abszolút nem, ugyan sokkal nagyobb a személyes tere is a libának, nagyobb a térigénye, meg hát a liba csőrébe ilyen kis picike fogok találhatók, és az gyakorlatilag szétszedi az istállót, még a betonfalat is képesek megenni. Nem nagyon tartható zártan. Ha meg már nem lehet menni a technológiát, akkor megeszik egymást. Hát olyan a liba. Mondjuk a más a jövedelmezőség, és amiért igazából népszerű szerintem a broiler csirke, az a jövedelmezősége. Mindig is jó jövedelmező ágazat volt, vannak benne hullámvölgyek az elmúlt időszakokban, erről majd beszélhetünk egy párat, hogy miért fordult az egész csirkés társadalom a teljes automatizálás felé, ennek megvoltak az okai. De igazat megvan, a jövedelmezősége az, ami fontos. A pecsenyekacsát is be lehet vinni az istállóba, broileresíteni lehet, teljesen automata technológiában lehet.
Ez azt jelenti, hogy számíthatunk rá, hogy pár éven belül a kacsa hús is, vagy ez a hízott kacsa is egy olyan termék lesz, ami hát, hogy mondjam, elérhetőbb lesz az átlag embereknek, nem? Vagy így az automatizálással sem?
Automatizálással sem, mert hogy ez mindig drágább maradt, mert azt nézzük, hogy a csirke esetében egy négyzetméteren egy turnus alatt hány kilogrammot tudunk fölnevelni, több ritmusban, több fázisban, még a pecsenyekacsán ez sokkal kisebb. Míg a napos csirkét azt lehet telepíteni 18,5 darabbal egy négyzetméterre, természetesen többszöri fázisban úgy mondják, hogy leszedik, ritkítják őket, hogy ne legyenek túl sokan. A kacsánál, a felnőtt kacsánál 6 darabot lehet egy négyzetméterre. Tehát kvázi az egy négyzetméterről lehozott hús arány az fele annyi a kacsánál.
És a költség ugyanannyi, vagy még több is?
A költség nagyjából ugyanannyi. Tehát azt lehet mondani, hogy egy istállónak, ha nézem a jövedelmezőségét, akkor ezt broiler csirkéből lehet jól, gyorsan kiforgatni a teljes befektetett technológiát és mindent. Pecsenyekacsából az fele vagy háromszor olyan idő alatt fog megtérülni.
És akkor még itt vannak ugye az állatjóléti intézkedések, aminél aztán igazán figyelembe kell venni a különböző állatfajtáknak az igényeit, és gondolom, hogy itt a csirke megint csak azért nyertes vagy nyerő, mert hogy viszonylag jól tűri a macerálást.
Ezt a macerást, ezzel nem értek egyet, hanem jól tűri a bezártságot és a szoros tartást, tehát hogy ők közel vannak egymáshoz.
Szeretnek bandázni.
Szeretnek bandázni, is lehet mondani, de ugyanígy, ha most megnézzünk egy európai ember, vagy tudom, egy írnek, ugye minden ember körül van egy ilyen láthatatlan személyes tér, amiben ő jól érzi magát. Ha valaki belelép ebbe a térbe, akkor kényelmetlenül érzem magam. De ha én európai emberként mondjuk elmegyek Japánba, és megpróbálok a metróba beszállni, nagyon kényelmetlenül fogom érezni magam, de a japánoknak az meg teljesen normális, hogy az ő személyes zónájuk az 20 centi, míg egy európai embernél ez 60 centi. Tehát az állatoknál is ez így van, fajtánként ez változó, meg fajonként is változó, és igen, a broiler csirke az, ami bírja azt, hogy szorosan van. Egyébként is a természetben is ők föl az ágra is ilyen szorosan egymás mellett ülnek. Tehát neki ez egy normális létforma.
Akkor nem te mesélted nekem, hogy ezekben a modern istállókban is bandáznak a csirkék, és akkor átmennek egyik helyről a másikra, akkor megmaradnak a kis bandák.
Mi beszélgettünk erről, ja,
igen,
egy
évvel
ezelőtt. Igen,
erről.
Tehát ez mondjuk nem ennél a 6-7-es broiler csirkénél jellemző annyira, de mondjuk egy érce nevelésnél, vagy később a szülőpártartásnál, ez igenis így van. Egy kakasra 10 tyúköt, és egy kis hárem alakul ki, akinek megvan a területe, megvannak az etető, itatóhelye, tojóhelyei, tehát ez valóban így van. A bandák között vannak feszültségek, de ezért nagyon érdekes ennek az etológiája, de ez tényleg így van.
Hát akkor ott tartunk, hogy technológia, most nagyot ugrunk, de ugye önmagában a broiler csirke az nem egy mai keletű történet, ez amikor elkezdődött, nem tudom, 60-as években, vagy mikor indult ez a tartási mód, vagy ez a tenyésztési mód, ez akkor egy valami újdonság volt, ez ugye az extenzív gazdálkodásnak egy nagyon fontos állomása volt. Mennyiben alakult ez át az évtizedek alatt?
Nagyon-nagyon átalakult. Én 1994-ben kezdtem dolgozni Békéscsabai Baromfi feldolgozóban kezdőként.
A Barneval.
A Barneval, pont szó szerint a Barneval, Barezban, régi Barezos vagyok. Akkor 11 millió csirkét vágtunk a Békéscsabai Baromfi feldolgozóban, és úgy tevődött össze a termelőkör, hogy ilyen 1-2 ezres termelőkből. Tehát az, hogy a szinte kis háztáiban, egy garázsban, a garázspadlásokon nagyon sok helyen tartottak, ez a nagyobb istállokban való tartás, ez később jött be. Aztán nyilván ennek a jövedelme, ez olyan, hogy ebben az időben a jövedelmezőség nagyon jó volt. Egy kacsát, libát tömni, vagy csirkét tartani a fizetés mellett, tehát a főállás mellett, ez egy nagyon-nagyon jó kiegészítő, tehát többször is itt meg lehetett keresni. De valahogy ez a jövedelmezőség az elmúlt 30 évben, ez folyamatosan csökkent, tehát az egy állatra vetített jövedelmezés, nyilvánvalóan ez a teljes ágazatnak az átalakulását eredményezte, valamint a technológia átalakulását is. Jöttek aztán később a 90-es években, ugye volt Magyarországon a rendszerváltás, a termelő szövetkezetek úgy, ahogy volt, mondhatjuk, tönkrementek, újraosztásra kerültek a földek, és de évekig az állattartó telepek üresen maradtak. Tehát valamikor 90-ben, 89-ben volt a rendszerváltás, 94-95-ig nem volt nagyüzemi baromfi tartás Magyarországon, hanem ezeket az úgynevezett otthagyott, elhagyott marhaistálok, a sertés istálókat kezdték el kivenni. Családok, akkor is még családéban gondolkodtak, de hogy ne a garázspadláson legyen, összefogott 2-3-4 család, és azok kivettek egy 1000 négyzetméteres épületet. De itt még mindig kézzel ment a történet, a családok felváltva őrizték a csirkét minden nap, vagy etették, vagy itatták, és ez ment jó néhány évig, tehát már nagyüzemi jellege volt a dolognak.
És mi hozta el a nagy technológiai váltást? A betegségek elsősorban, az előírások adtak nagy lökést a technológiának?
Hát nem, vagy a jövedelmezőség csökkenése.
Tehát csak, ez mindig csak a jövedelmezőségről szól.
Én azt gondolom, igen, elindult az egész központosan. Ezek a családi gazdaságok, amikor 2-3 család összefogott, általában mindig összevesztek, tehát én nem ismertem olyan klikket, akik ne vesztek volna össze, mert amikor osztozkodni kellett volna a végén, akkor na, akkor kidolgozott többet, én többet hordtam tápot. Valahogy nem igazán tudtunk magyarok így galériben, kisebb kalákákban dolgozni.
Egyébként Európában ez jobban megy?
Én szerintem igen. Én most is látok nyugat-európai országokban ilyen kis szövetkezeteket, ahol ez tökéletesen tud működni. Nálunk nem ez volt a jellemző. És akkor szépen, ahogy beindult, ugye a kereslet a csirkehús iránt növekedett folyamatosan. Majdnem végig a csirkéről beszélünk, de hát ez a legdinamikusabban fejlődő ágazat. És ezek a családok elhagyták az istálokat, ahol már valamiféle technológia volt, akkor jöttek, elkezdett központosodni, tehát a sok családban az egyik azt mondta, hogy akkor én ezzel akarok foglalkozni, a többieknek azt mondta, hogy sziasztok, maradjunk barátok, bográcsozzunk együtt, de ne csirkézzünk együtt, és akkor kivett 2-3 istálót, 4-et, vett föl gondozókat, tehát elindult ez a nagyüzemi jelleg, és ez a 90-es évek vége. Azt lehet mondani, hogy 2000-re már a csirke ágazatnak több, mint a fele. Az már nagyüzemi jelleggel működik, tehát van egy tulajdonos vagy egy bérlő, aki legalább egy telepet kompletten 4 istálóval, 6 istálóval működtet. És megint csak jó jövedelem, ez ekkora tömegben a csirke, tehát olyan kicsiben, hogy már kis családi gazdaság 500-al foglalkozom, az már nem volt. De ebben működött, tehát kivettek még egy telepet, még egyet, hiszen a 2000-es évek közepén, elején még rengeteg olyan TS telep van elhagyatva Magyarországon, amit nem használnak, és akkor elkezdték vagy sertést, vagy csirkét. Ez a kettő mozdult.
Na most hogy jutunk el oda, hogy egy kicsit nagyobb léptekkel menjünk, hogy hirtelen zártá válik a tartás, hogy olyan szinten zártá válik a tartás, hogy a levegő is szűrten érkezik, hogy a fűtés is egy zárt rendszerű fűtésen keresztül megy. Tehát, hogy szellőztetnek, fűtenek, és gyakorlatilag egy teljes turnus, ahogy ti mondjátok, az gyakorlatilag egy takarítással mehet.
Így van.
Ez már a betegségek nyomulása?
Nem,
vagy?
Nem, a broiler csirke az mindig is zártan működött. Tehát az nem volt sosem nyitott tartás, mint mondjuk egy pecsenye kacsánál, vagy a libánál. Az mindig is zártan működött, de ez manuális volt. A gondozókra volt bízva, hogy nyitott az ablakot, indítasz egy-egy ventilátort, de később ugye minél több istálója lett valakinek, minél több telepet kezdett el bérelni, rájött, hogy fajlagosan egyre kevesebb a munkaerő. És amit lehet, kezdjünk el automatizálni, és gyakorlatilag ez a szellőzés, az etetéssel, itatás és a szellőzéssel kezdődött. Hát ha már nem kell kézzel zsákolni, hanem van egy automata tetőrendszer, ami behordja a takarmányt, ez már nagy segítség. Ugye embereket lehet megspórolni, meg ahogy mondtam, egyre több telepet bérelt, és egyre kevesebb volt fajlagosan a hozzáértő ember.
Na most ezt akartam megkérdezni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy lendület, hogy a munkaerő hiány adott ennek lendületet inkább, vagy egyszerűen csak maradunk a jövedelmezőségnél, kevesebb embert kell fizetni.
Szerintem jövedelmezőség és hatékonyság. Jóval hatékonyabb tud lenni egy automata rendszer, mondjuk egy négyzétmétől egy kiló húsra vetítem vissza az önköltségét és a jövedelmezőségét, mintha ez mindig emberekre van bízva. Különböző ember van, 6-8 gondozom, 6-8 különböző tudás szinten az adott állatfajból, tehát sokkal egységesebb tudott lenni. És ez nagyon gyorsan elterjedt, mert 2000-es években, 2000-2005 között már azt lehet mondani, hogy már elkezdünk teljesen mesterséges szellőzés, automatikus etetés, automatikus itatásra foglalkozni, és ez a zsákolom, hordom a hordóba, ez megszűnik. És mivel szerintem az egyik látta, hogy a másiknál ez milyen jól működik, ez nagyon gyorsan elterjedt.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy azzal párhuzamosan, ahogy nő az igény a csirkehúsra, a ti általatok telepített modern technológia iránt akár hatványozottan nő a kereslet, hiszen a vállalkozók látják, hogy ebből még több pénzt lehet csinálni, még jobb minőséget lehet kihozni. Magyarország, gondolom én, exportorientált ezen a téren is, tehát ott meg a minőség első számú szempont.
Ez így van, a minőség az valóban a technológiának köszönhető, meg talán az egy olyan fura szó, lehet, hogy nem is a hétköznapi ember nem is érti, de az, hogy egyenletesség. Tehát, hogy az adott olban az adott csirke, ha 2,80 kg átlagsúly, akkor az mindegy, ugyanolyan legyen. Ez a baromfi feldolgozóknak fontos, hogy ne úgy jöjjön a csirke, amikor vágás során, mint a gyöngysor, akkor a legegyszerűbb a gépeket hozzáállítani, nem úgy, hogyha 1 kg, meg 3 kg egymás mellett van. Tehát ez volt egy igény a feldolgozó részéről, gondolom a csomagolás, az eladhatóság és az árucikkek szempontjából az minél egyenletesebb legyen.
És ezek a rendszerek, ezek képesek ezt garantálni?
Igen, ez az egyik lényege a dolog.
De hogyan? Az erősebb csirke nem túrja el a kicsit gyengébbet az etetőtől?
Nem,
vagy
hát annyi etetőfelületet kell biztosítani, hogy mindenkinek jusson egyenlő számban, egyenlő arányban.
Tehát akkor tényleg az volt korábban, hogy az erősebb csirke elvett.
Igen, vagy az egyik gondozó a bal oldalt föltöltötte a hordokat, a jobb oldali elfáradt, és nem volt, tehát hogy az istálon belüli takarmány egyenletesség, a levegő egyenletesség az abszolút nem volt meg. Egy automata rendszerben ez meg alapkövetelmény.
De már a teljesen automata, most azt láttam legutóbb, mert hogy te ilyen internetceleb is vagy, legalábbis a gazdák körében mindenképpen bejelentkezel a különböző szakvásárokról, vagy akár csak egy külföldi partnernél nézitek meg a legújabb termékeket, te ott állsz a telefonoddal, és bemutatod a legújabb technológiákat.
Igen, azt gondolom, hogy el kell hozni. Én ezt az edukációt nagyon fontosnak tartom, és nem azért, tehát most félreértés nagyon sok, hogy abból nekem biztosan feltétlen nyereségem legyen, hanem hát fura ezt mondani, de nem gondoltam volna sosem, hogy így fognak, de már lassan a szakma nagy öregjei közé tartozom én is. Annak idején fiatalkoromban úgy felnéztem ezekre az emberekre, akiktől tanultam, hogy ő megmondott mindent az ősz hajával, meg a szakállával, tudott mindent. Már azt vettem észre, hogy biztos a koromnál fog, és meg az ősz hajamnál fogva, és hogy rám tekintenek így az emberek, hogy mondjam akkor meg, hogy mi a tuti és hogyan kell. Valójában ezt nem mindig érzem teljesen magabiztosnak belülről magamat, de elfogytak előlem azok az emberek, nyugdíjba mentek, vagy nincsenek már közöttünk, akik ezt a szakmát képviselték, akiket követtek az emberek. És ez valahogy ez így rám ragadt az évek során, hogy ezért is érzem azt, hogy megyek, és mutatok egy újat. Nem azért, hogy ezt vedd meg, csak hanem ötletelj. Nézd meg, hogy hogyan lehet még olcsóbban, még hatékonyabban, hogy lesz az etető még jobb, hogy lesz egy szellőzés még jobb. És ennek egy több fórum is van, már szoktunk ilyen élő adásokat, órócsókat szervezni, és nagyon mindig telt házzal beszélünk erről, és jönnek az emberek, és hallgatni akarják a legújabb technikákat. Aztán van, hogy kimegyek hozzájuk, megbeszéljük, hogy hogyan lehetne ezt ide integrálni, érdemes-e, van értelme integrálni,
De hát a legtöbb esetben van értelme,
van,
nem?
Van, mert ezek az új technológiák, ez a technológiai ugrás, ez ugye, ahogy mondtam, 2000-es évektől fejlődik a technológia, tehát gyakorlatilag sajnos az orosz-ukrán háború az, ami meghozta nekünk azt a hatalmas érdeklődést a technológiai ugrás felé kényszerből, mert hirtelen a gázárak bótól 10-szerésére szöktek, az elektromos villamos energiaárak 3-szorosára, takarmányárak 5-szörösére, tehát hirtelen a jól jövedelmező broiler csirke ágazatban is a jövedelmezőség az hirtelen lecsökkent. És egyszerűen ki kellett találni, hogyan tudjuk a telepen az önköltséget lecsökkenteni, ahhoz, hogy az adott jövedelmezőségi szint egy cég esetében, aki már mondjuk több telepet is birtokol, ez megmaradjon. És a technológiai ugrás, és a komputerizálás, az megmondom őszintén, az elmúlt 3 évben nagyon nagy. Régi istálókat is automatizálunk most már, ami, ahol eddig a gazda azt mondja, hogy majd én tudok szellőztetni, mert hatékonyabb, és a másik, amiről beszéltünk, ez az emberhiány, ez egyre kardinálisabb kérdés ebben az ágazatban. Gyakorlatilag nincs már olyan ember, aki szeretne baromfi telepen a trágya között, csirke között dolgozni, vagy Indiából hozunk, vagy Tájföldről ilyen embereket, tehát kénytelenek lettünk autont, hiszen ráhozta egy gazdasági szükségszerűség és az emberhiány. Viszont ma ez már működik teljesen automatán.
Na akkor csak egy mondat még itt a hírek előtt. Ilyen egyszemélyes vagy egyszemélyen működtetett rendszer vagy istálóba könnyebb ember találni, tehát azt az egy embert, meg gondolom, annak azért jobban felkészültnek kell lenni, több mindenhez kell értenie, szóval, hogy az viszont, hogy mondjam, szexibb munkahely, tehát oda könnyebben találtok embert, vagy találnak nem, embert a gazdát?
Nem tudom, ez inkább úgy alakult ki, hogy a gondozói gárdából az maradt meg, akinek ehhez is volt affinitása, kedve, természetesen kiképzése került, általunk is a tulajdonos által is, tehát ezeket a kompjúter senki nem született úgy, hogy ezt tudja, ezt meg lehet tanulni, és természetesen mi is az összes általunk telepített kompjúternél távfelügyeletben vagyunk, tehát tudunk segíteni is.
Tehát ez a következő lépés, hogy már ott nem is kell ember, hanem a távfelügyelet meg fogja oldani.
Az én dolgom nem az, hogy én, tehát nem én termelek, én azért felügyelek, hogy azt vállaltuk magunkra, hogy ez a kompjúter hibátlanul fog még mindig működni. Van némi beleszólása a termelőnek, de a működéshez mi ott vagyunk a háttérben.
Legyen most ez a végszó a hírekre, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Lacó Györggyel, az Alphavet ZRT Baromfi Technológiai Üzletág vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk!